foglaljon helyet a gyülekezet, és ige hirdetésre készülve 171. dicséretet énekeljük.
Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelyről Isten szent lelke segítségül hívásával szólni kívánok hozzátok. Írva található ez az ige Mózes első könyvében a második rész, negyedik versétől kezdődően. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztotta az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, milyen jó volna, hogyha gond nélkül tudnánk élni a hétköznapunkat, és nem lenne a gond terheltség annyira erősen, nyomasztóan az élményünk. Minden nap úgy kelnénk föl, hogy nincsen gond, mert valaki ezt a gondot elveszi. A gond legtöbbünk fejében egy negatív kifejezés, ugye nehéz problémák szinonimája lehet, fájdalmas küzdelmek és küszködések tárgya, félelmet válthat ki, terhet jelenthet, mert cipelni kell. Három dologról szeretnék nektek beszélni röviden ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy gondokkal küzdik az ember, gondokkal küzdködsz te is, és én is mindannyian, mert földhöz ragadt emberek vagyunk. A második, hogy nem vagy egyedül ebben a cipelésben, gondoskodnak róla, tehát vagy te vagy a megajándékozott ember Istentől. És a harmadik, amiről szeretnék beszélni, hogy az ember azért kapta Istentől ezt az ajándékot, hogy gazdálkodjon vele, művelje a kertet, azt a helyet, ahová éppen elhelyezte. Mit is jelent a konzerváció és a gubernáció? Mit jelent az, hogy valamit megőrizni és valamit művelni? Mit jelenthet ez számunkra? Kedves testvéreim, a teremtés történetének leírása szerint az ember kétszeresen is kötődik a földhöz, vagy éppen háromszorosan is. Egyrészt a földből vétetett, és ugye oda tér vissza. Ezt nagyon gyakran a temetéseken mondjuk, hogy porból lettünk és porrá leszünk, és megdöbbentő ennek a tudatában élni, hogy porból lettünk és porrá leszünk, és mikor magunk előtt látjuk a hamvakat, azt a kis dobozt, amiben a kedves hozzátartozónk van, akkor egy picit elszorul nekünk is a szívünk, és talán a torkunk, hogy hát ennyi az élet. Porból lettünk és porrá leszünk. Másodszor pedig a földből él az ember, a kezdetök óta Isten elrendelte, hogy egy olyan helyre kerüljön, amely el tudja látni, olyan csodálatos környezetbe helyezte el Isten az embert, amelyre azt mondja Vörösmarty, bölcsőd az, s majdan sírod is. Ez lehet egy tágabb földrajzi hely, de lehet egy szűkebb haza, lehet egy szűkebb környezet is. De van egy harmadik gondolat is ezzel kapcsolatban, ugyanis nagyon gyakran a földhöz kötődünk, és egyszerűen a materiális szellem, ez a fajta gondolkodás annyira lehúz minket, hogy nem tudunk egy picit, és tessék jól érteni ezt, elrepülni, fölemelkedni az Isten szent lelke által. Nem tudjuk letisztítani a saras cipőnket, és fölemelkedni az Istenhez, fölemelni a szívünket, pedig egyszerre úgy teremtett bennünket az Isten, úgy alkotott meg, hogy itt a világban, a matériában megtaláljuk a számításunkat és a küldetésünket, de ugyanakkor kapcsolatunk lehessen azzal a mennyei atyával, aki az ő fiában, Jézus Krisztusban emberré lett, közel jött hozzánk. Vigyázni kell a gyülekezeteknek is erre, hogy ne süllyedjünk el a materiális, pénzügyi és egyéb problémákba, mert akkor bizony, hagy mondjam ki egy kicsit radikálisabban, nem vagyunk mások, mint egy egyszerű kulturális egyesület, vagy éppen egy sportegyesület, vagy valamilyen alapítványi képződmény, nem vagyunk az Isten választott népe. Ha csak a földi szinten, vízszintességben tudunk gondolkozni, nem különböztet meg senki bennünket, egyházat attól, amely igazából az Istenhez köthetne. Mi mások vagyunk, és nem azért vagyunk mások, mert mások akarunk lenni, hanem azért, mert Isten úgy szerette ezt a világot, fölöttem föl van írva, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a kapcsolódási pont, ez a lehetőség, pontosan ez a függőleges vonalat nyitja meg előttünk Istennel. Kedves testvéreim, földhöz ragadt emberek vagyunk, néha nem tudjuk letisztítani magunkat attól a sok-sok szennytől, amely bennünket a világban megfertőz és beszennyez, és bevisszük az egyházba, belevisszük a családba, belevisszük a gondolkodásunkban, és az értékrendszerünk is már úgy alakul ki gyakran, hogy, és ez teológusok számára is nagy kérdés, hogy alkalmazkodunk a világhoz. Nem a világ alkalmazkodik az egyházhoz, az ige tanításához, ahhoz az értékrendszerhez, amit az Isten az ő szent igéjében elénk tár, hanem az egyház kezdte fölvenni azokat az attitűdöket, nem csak attitűdöket, hanem magatartásformákat és természetesen filozófiai gondolkodást, amit a világ képvisel. És ez egy óriási kihívás és nehézség az egyháznak. A mai világunkban, Nyugat-Európában még inkább, de itt Közép-Kelet-Európában is. A második, amerről szeretnék beszélni nektek, és ezt szeretném egy kicsit jobban kiemelni, azt olvastam itt a Máté evangéliumának 6. részében, hogy azért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mivel öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál, kérdezi Jézus. De milyen szövegkörnyezetben helyezte ezt Krisztus itt a Máté evangéliumában? Hát az előző néhány vers a mammonról szól, azt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik, majd a másikat pedig megveti, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ez van előtte közvetlenül az aggodalmaskodás előtt, nem véletlenül. És mi van utána? A következő pedig a képmutatás, a képmutató ítélkezés, azt mondja, ne ítéljetek, nehogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni ti is. Azért olvastam ezt föl előttetek, mert nem véletlen, hogy a szerkesztő miért helyezte a ne aggodalmaskodj perikópát pontosan ide. Mert leginkább az ember az anyagi jólét miatt aggodalmaskodik, hogy nincs elegendő. Természetesen ez, Istennek hála, ma Magyarországon nem jellemző mindenkire, sőt mondhatnám, nagyon kevesekre jellemző, hogy a betevő falatért kell imádkoznia. De nem egy ember előfordul, hogy elveszíti az állását, vagy éppen az állásában nem találja meg a számítását, nem találja meg a számítását a munkahelyén, mert olyan összeférhetetlenség van ott az irodában, a vele szembe ülővel, hogy már a feszültség szinte érezhető, és egy idő után azt kell mondania, hogy én ezt nem csinálom tovább, bár szakmailag nagyon szeretek itt lenni, de emberileg nekem ezt most le kell tennem, és el kell engednem. Ezek a feszültségek a munkahelyen, a családban, és az anyagi jólét miatt való aggodalom megfertőzi az egész lényünket. Azt mondja itt a Szent Ige, hogy van egy gondoskodó Istenünk, azért ne aggódjatok, mert az Isten gondoskodik rólad, ha a mező füvét nézed, a liliomokat, és mindent, amit az Isten adott neked, akkor arra kell rádöbbenned, hogy te is annyira szeretett vagy, szeretett személy vagy, hogy az Isten téged fölemel, és segít neked. Gondoskodik rólad. Mi vagyunk a megajándékozott emberek. Nagyon szeretünk ajándékokat kapni, és az Új Szövetségben, amikor ezt már többször mondtam, Luther keresi a kegyelmes Istent, akkor azt az Istent keresi, aki megajándékozza őt. Elég szigorú neveltetésben volt része egyébként Luthernek, ott azért néha kézlegyintés sem volt ritka, és a kolostori környezetben is eléggé komoly szigorral éltek a szerzetesek, és ő elkezdte keresni a szerető Istent, a kegyelmes Istent. Azt az Istent, aki nem ráolvassa a bűneit, nem számon kéri és ítélően néz rá, hanem aki fölemeli őt, aki körbeveszi, akivel megtalálja a hangot, akivel megtalálja a kommunikációs csatornát, és ezek a csatornák ki vannak tisztítva. Felkiált Luther, hogy hol találom a kegyelmes Istent. Nem csak pór az ember, hanem az Isten két mása is, aki közvetlenül az Úrtól kapta az élet lehelletét, és a képmásunk ugye eltorzult, elromlott, a harmadik részben ezt olvassuk, hogy hogyan fordult el az ember az Istentől, attól a tökéletes Istentől, aki mindent előkészített, elkészített számára. Hogyan fordult el, és lett engedetlen az ember, és vele együtt mi is, hogyan leszünk engedetlenek, hogyan fordulunk el. Éppen most azt hiszem a házaskörbe felolvastam a 13. Zsoltárból azt a részt, amikor arról van szó, hogy az orcáját elfordítja Isten a Zsoltárostól, úgy éli meg a hétköznapokat, hogy elfordítja az orcáját. És hogy igazából az Isten nem fordítja el az orcáját, hanem mi vagyunk azok, akik folyamatosan másoktól, egymástól is elfordulunk, mert nem tiszteljük, mert negligáljuk, és elindulunk más irányba. Megajándékozott emberek vagyunk Jézus Krisztusban. Isten elhelyezi az embert az Éden kertjében, a gyönyör kertjében, a tökéletesség kertjében. Eszembe jutott, hogy milyen sok pénzt adnak azért az emberek, hogy 4 csillagos vagy 4 pluszos szállodákban töltsenek néhány napot, wellness szállodákban, és ott ki vannak szolgálva, azt hiszem 10-ig lehet reggelizni, de lehet, hogy 11-ig is lehet már reggelizni, svéd asztalos, hát ismeri nagyon sok ember ezt a fajta csodálatos nyaralást. De tudjátok, nekem mindig az volt az érzésem, most az Édennel kapcsolatban is, hogy mondjam, hogy az a tétlenség, amikor az ember elmegy egy ilyen helyre, és csak ül ott a meleg vízbe, vagy a szaunába, és eszi azt a sok-sok finom falatot, már alig bírja, de enni kell, mert ott van előttünk, ez a magyar szokás, hogy amíg az asztalon van, addig eszünk, vagy nem eszünk, kiszedjük és otthagyjuk. De ez nem olyan jó, mint amikor lelkileg én töltekezem, mikor olyan közösségben, olyan társaságban vagyok, és hagy utaljak itt a mai táborra, a nyári táborunkra, vagy a hétvégekre, házas hétvégekre, vagy konfirmandus hétvégekre, ami most volt például Velencén nyáron, hogy az egészen más minőségű, és összehasonlíthatatlan ezzel, amikor én, mint individuum leülök, és úgy gondolom, hogy én most nyaralok, de üres vagyok. Belül a szívem mélyén és a lelkem mélyén üres vagyok. És úgy jövök vissza egy ilyen nyaralásból, néhány napból, hogy a testem egy kicsit tényleg pihent, de a lelkem nem jutott az Istenhez. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ajándékba kapta az Istentől az életet az ember, ajándékba kapta te is a képességeidet, a lehetőségeidet. Egy komplett kerttel ajándékozta meg az Úr az embert, ez az isteni gondviselés, ez a megajándékozottság azon a részen, abban az élet helyzetben, amiben vagy. Téged is megajándékozott az Isten ezzel. Erre mondjuk azt, hogy komfort érzésem van, mert milyen jó, hogyha te minden egyes nap úgy tudsz lépni, úgy tudod kialakítani a saját mikromilliődet, hogy abban neked komfort érzésed van, akkor neked az az éden kerted. Hogyha nincsenek állandó belső feszültségeid, belső konfliktusaid, hanem egyszerűen jól érzed magad úgy, ahogy vagy, a saját bőrödbe. És azt gondolom, azt hiszem, hogy ez a fajta harmónia, ez a shalom, ez a békesség, az Ószövetség szerint a békesség, egzisztenciális békesség, ez az, amit az Isten tud neked adni és akar adni. De ezt a hívő embernek el kell fogadnia, mert ez ajándék. Ez nem attól van, attól függ, hogy te hány igét olvasol el egy nap, vagy hány zsoltárt énekelsz el reggelente, hanem egyszerűen az Isten adja neked az ő ajándékát, az ő sálomját, az ő békességét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a gondviselés nem az ember engedelmességétől függ tehát. Isten felhozza napját a gonoszokra és a jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak is. Isten a bűneset után is megmarad ilyennek. Ruhával segíti ki a meztelenséget, a szégyenkező emberpárt, és később védelmet ad a testvérgyilkos Káinnak, az egyedül igaznak számító Noénak, ők találnak az Istennél békességet. És a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy gondnoki feladatot kaptam, tehát vagyok, a megbízott emberről. Konzerváció és gubernáció. Nagyon érdekes, és nem politikai okból mondom ezt, hogy nem csak konzerválni kell a hitet, a hagyományokba belezárni. Szép, külsőleg nagyon szép dobozokat alkotunk, még masnival össze is van kötve, és rá van írva, hogy hagyomány. Ahogy a zsidóknál évezredeken keresztül ez így van, és így volt, de hát ők nem ismerték meg a messiást, nem ismerték meg Krisztust. Fontos dolog, hogy a hagyományra visszatérjünk, hogy a kapott elemeket be tudjuk építeni az életünkbe, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk. De ez nem csupán ez a hit, nem csupán ez a hit, és nem csupán ez a hitélet és a vallási élet. Akinek ez a vallási élet, az a halottak útján jár, és az az egyház is, aki ebben gondolkozik. Hanem ott van a másik szó is, és érdekes, hogy ez a második részben, a Mózes első könyvében előjön, ott van a gubernáció. Ott van az, hogy művelni kell, hogy kormányozni kell, hogy vezetni kell. És ebben benne van az az üzenet is, hogy az egyháznak folyamatosan meg kell újulnia. Újabb és újabb veteményes kell neki csinálnia. Újabb és új magukat kell szórnia. Ha nem itt, hanem ott. Ezért is nagy kihívás számunkra mindig, hogy mi tudunk-e gondolkozni kül misszióban és bel misszióban egyaránt. Enélkül nem életképes az egyház, nem lélegzik az egyház. Átemelek, áthozok a régmúltból bizonyos elemeket, amely számomra lényeges, nélkülözhetetlen, de közben én újat cselekszem, mondja az ige, és én és az atya, mondja Jézus, hogy az atya mind a mai napig cselekszik, én is munkálkodom. Ez a munkálkodás nélkülözhetetlen. Konzerváció és gubernáció. Így fogalmazták meg korábban az ember felelősségét az Édenkertben, és így fogalmazhatjuk meg egy gyülekezet vezetőinek, gyülekezet közösségének, keresztény embernek és az egyházunk vezetőinek is a működését. Egyszerre konzervál, értéket ment, és egyszerre pedig ebből átmentve vezet, és új felé viszi a gyülekezeteket, illetve az egyházat. Ugye most választás lesz az egyházban, püspökválasztás, főgondnokválasztás, főjegyzők választása, esperesek választása. És azért is mondom ezt el, mert lassan a gyülekezetek közössége, illetve a presbitériumok meg fogják kapni azoknak a jelölteknek a listáját, akiket jelöltek az egyházmegyék. És ehhez nagyon nagy bölcsesség kell. De nem emberi konszenzus, hanem az Istentől jövő bölcsesség kell, hogy úgy válasszunk vezetőket, akiket úgy gondolunk, hogy az Isten szent lelke által nekünk adattak. Ahogy felkente Sámuel Dávidot, ahogy felkente korábban Sault, úgy kérni kell, hogy felkent emberek legyenek a vezetők. Kedves gyülekezet, kedves közösség, kedves testvérek! Az ember tehát nem tétlenségre teremtetett, és az Éden nem a semmit tevés kertje, egy négycsillagos vagy ötcsillagos szálloda, hanem igenis a munkának a helye, a gubernációnak, a vezetésnek a helye. Nem csak feltöltődni jövünk a gyülekezetbe, mint egyszer mondta nekem egy presbiter, hogy én itt azért jövök, tiszteletes úr, hogy itt megnyugodjak. Aztán havonta egyszer eljött Isten tisztelete, de más szolgálati területet egyáltalán nem vállalt, nem csinált semmit a gyülekezetben, csak eljött Isten tiszteletre. És egyszer megkérdeztem tőle, hogy hát, hogy gondolja, hogy ő mint a gyülekezet vezetője, csak Isten tiszteletre jön el. Hiszen annyi feladat van a templomban, annyi feladat van lelki és fizikai szempontból. És aztán az lett a vége, hogy lemondott. És tudjátok, nem bántam. Azért nem bántam, mert úgy gondolom, hogy ha valaki az Isten szent lelke által lesz vezető, akkor pontosan érzi azt, hogy neki mi a feladata. Pontosan tudja azt, hogy neki mi a szolgálati területe, mert az Isten megmondja neki. Ha meg nem Istentől van, emberek választották csupán, akkor annak általában nem jó vége lesz. Így van egy egyházi vezetővel, de így van a gyülekezeti vezetőkkel is. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, földhöz ragadt emberek vagyunk, de ugyanakkor megajándékozottak, amikor az Isten bennünket megbízott feladattal, hogy konzerváljunk, de ugyanakkor műveljük is azt a földet, azt a helyet, ahová bennünket elhelyezett. Amen.